Pál efezusiakhoz írt levele. Negyedik vers. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Oké. Efezusiakhoz írt levélnek ez az első fejezete, főleg ennek az első fele, az egyik legtömörebb írása a Bibliának. Olyan magasztos, monumentális üzenete van, amit nagyon nehéz befogadni. Isten ebben a néhány versben, az első 12-13 versben bepillantást enged az ő tanács végzésébe. Az isteni döntéshozatal, az isteni tervezés, az isteni stratégia lepleződik le ezekben a versekben. Ugye te érteni akarod, hogyan működik a világ? Nem az ördögi rendszer, hanem a valóságunk. Érteni akarod, hogy mi mozgatja azt, ami van, hogy mitől van, hogy hova tart, hogy mi mögötte a ráció, hogy mik azok a leküzdhetetlen és legyőzhetetlen erők a háttérben, amiket ismerned kéne ahhoz, hogy összeálljon a kép? Akarod a titkok titkát ismerni és érteni? Remélem, hogy igen, mert ha nem, akkor ostoba vagy, mint egy állat. Azokat se érdekli. Csak kaja legyen, ami bement, kijöjjön. Ha esik, múljon el, ha süt, múljon el. Ennyi. Semmi se jó, vagy minden jó. Nem, mi tudatos lények vagyunk. Mi tudni akarjuk, hogy hogyan érdemes élni. És Isten itt egyrészt betekintést enged, megértést enged abba, hogy hogyan működik a teremtett világ. Hogy ő hogyan működik. Mi végre való. A másik pedig, hogy esélyt ad neked arra, hogy jobban megismerd őt. Az életnek a legnagyobb kihívása megismerni Istent. Az élet legnagyobb nyeressége megismerni Istent. Az élet legnagyobb kiváltsága, legdicsőségesebb dolga megismerni Istent. Az élet legbölcsebb, legdörzsöltebb, legpragmatikusabb dolga megismerni Istent. Ismerni mindenek urát. Ismerni mindenek végső mozgatóját. Tőle, általa és érte van minden. Az ördög egyik trükkje az, hogy azt mondja, hogy nem tőle általa értem a minden, tőlem van egy csomó minden, a világrendszertől van minden. Isten csak próbál beavatkozni, de meg van kötve a keze. Tőlem függ. Én azt mondom, hogy akkor leszel sikeres, hogyha ugrasz, ugor, ugrasz, ugor, hopp, hopp. És azt mondja, hogy Isten nem avatkozhat be. Nincs, meg van kötve a keze, de hát ez nem igaz. Nincs egy alternatív valóság, ahol Isten nem a mindenható, teremtő Isten, aki től által és ért van minden. Nincs az ördögnek egy saját világa. Az ördög Isten ördöge. Oké? Isten betervezte őt a tervébe, tökéletesen használja őt, és persze megvan a szabad akarata, és igen, megteszi, amit megtesz, de Isten mindent használ a jóra. Isten felüluraló akarata mindent, abba a kerékvágásba helyez, amiben ő helyezni akarta. Isten, Isten! És remélem, hogy elmélkedtél ezen. Remélem, hogy töltöttél ezzel időt, mert ha nem, akkor az elmét képtelen befogadni azt, amit be kellene. Mert olyan koncepciók gátolják a gondolkodásodat, amelyekkel élve nem láthatod meg az igazságot. Azt, amely megszabadító. Úgyhogy ez a rész, ez a szövegrész hihetetlen. Ez az egyik legmegrázóbb része a Bibliának. Pastor Stevens azt hiszem egy évet, vagy meddig mennyit tanított az Efezusiakhoz írt levél első fejezetéről? Nem tudom, azt hiszem egy szemesztert ABT-ből, vagy nem tudom. Tehát valami hihetetlen mélységbe belement, ahogy mi nem fogunk ennyire. De ami nyilvánvaló, hogy ez egy kincs. Oké? És csak negyedik vers. Mert ő benne, és itt most az ő bennét, hogy értsük, vissza kell menni a harmadikba, áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Erről beszéltünk múlt héten. Mindent megkaptál, amit Isten, mindenek teremtője, minden hatalom, minden érték, minden gazdagság tulajdonosa adhatott neked. Minden lelki áldást. Szellemi áldást. Mindent, ami igazából kell ahhoz, hogy teljes életet élhess, de a hatalmat még nem. Ez olyan, hogy a gyereknek adok szeretetet, de nem adok pisztolyt. A gyereknek megadok mindent, enni, inni, ruházkodni, játékot, de nem bízom rá a céget vagy az országot. A hatalom még nem a miénk. A lelki áldás a miénk. A fizikai, a királyságunkkal, az uralkodó osztályhoz tartozásunk voltából adódó uralom, ami meg lesz az örökkévalóságban, tér, idő, anyag fölött, az most még nincs meg. Oké, még nem mehetsz át a falon, az anyag még nem enged neked, ha szólsz, még nem lesz, csak ha megcsinálod, és így tovább. De lelkileg, a személyes szinten, Isten mindennel megáldott. Hol? Nem akárhol. Krisztusban. Egyetlen egy hely van, ahol hozzáférésünk van Istenhez. Hol van ez a hely? Krisztusban. Oké. Ki érti ezt? Cili? Oké, néhányan. Ezt nem egyszerű érteni. Tehát várjál, hogy van ez? Tehát, hogy... Hogy van ez? Tehát, hogy van egyszer Isten, ő mindenek ura, és aztán ugye Jézus az, és ő benne megkaptam minden lelki áldást. Tehát én sose voltam még senkiben. Hát hogy lehet, ez hogy működik? Tehát, hogy volt már mennyasszonyom, aztán feleségül is vettem, van feleségem, ő van hozzám a legközelebb. Tehát, hogy hogy van az, hogy egy másik személyben van minden áldás? Akkor ez azt jelenti, hogy az egész életem arról a szeméről szól, és akkor vele jóba vagyok, és akkor ez az élet? És persze élvezem a feleségemmel az örömet, a közösséget, a boldogságot, nagyszerű, de azért közben érzem, hogy az életnek vannak más területei is. Ha Isten így akar megáldani engem, akkor mégiscsak Kolostorba kéne vonulni. Nem? Mert akkor csak Isten és én, és minden mást ki kell zárni, mert az élet és minden áldás Krisztusban van. Igaz? Hogy van ez? És ezen elmélkedned kell. Tehát ha most azt gondolod, hogy mondok három mondatot, és ha, tényleg, akkor naív vagy. Tehát, hogy Isten egy természet feletti valóságot próbál nekünk elmondani, ahol lehetséges az, hogy ami János 17-ben van, Jézus főpapi imádságában, hogy a Szent Szellem bennünk, a szellemben Krisztus, Krisztus az Atyában, tehát mi is az Atyában, és az Atya is bennünk, és már nem is értem, hogy van. Pásztor Gál Tibor. Hogy van ez? Tehát azért ez ennyire nem egyszerű. Tehát ha ezen nem elmélkedsz, ha nem hagyod, hogy Isten megvilágosítsa ezt az igazságot, akkor lehet, hogy az egyetlen olyan pontot, ahol életet találhatsz, nem fogod komolyan venni. Akkor valahogy mindig elmész mellette. Krisztusban van minden, de nem találom. Csak őt nem találom, minden mást megtalálok. Tudom, hogy kell vallásosan élni, hogy kell jól csinálni, mindent tudok, csak ez a Krisztus dolog nem megy nekem. Meg még egy dolog, amitől a frász kitör, ha azt mondod, hogy menj a kereszthez. Hát ez a másik. Ugye, te ez a két dolog. Krisztus meg a kereszt. Ezzel hagyjál békén. Ezt egyiket sem értem. De, és itt ez erről szól, ezt muszáj, hogy időt adj Istennek, hogy megmutassa neked ezt a valóságot. És én erről sokat beszélek, azért unalmasak az üzletember találkozók, mert állandóan erről beszélek. És remélem, hogy valami már átment belőle, de azért beszélek erről állandóan, mert nem tudok más értelmeset mondani. Úgy érzem, hogy a többi az csak részlet. Az ennek a ragozása. Krisztus és a kereszt. És ott van élet. Ott áldott meg minket a mennyei világának minden lelki áldásával az Atya. Úgy értem, meggazdagodtam a hitem pillanatában, minden az enyém. Nem tudok hozzátenni semmit. Itt van, megkaptam a hozzáférést, számlaszám, kód, PIN-kód, minden tréfa, és semmi nincs feltétel, nem kell már teljesülnie semminek. Oda kell mennem, és be kell pötyögnöm a számokat, megnyomom, hogy enter, és a download indul, és bú, Isten mennyei áldásának minden gazdagsága lejön. És ezt a bánatos kódot nem értem. Nem tudom, elütöm a számokat mindig, érted? Ott vagyok, nélkülözve, szomjazva, éhezve minden határán, és nem találom meg. Érted ezt az őrületet? Ha emellett elmész válvonva, hát ja, a Rothschildok vagyona az enyém, de nem sikerült beütni a PIN-kódot, rendesen megyek vissza dolgozni, akkor hülye vagy. Hogy értem? Tehát ezt nem lehet másképp mondani. Tehát, hogyha ezt megértetted, és ha ezt megértetted, és nem aknázod ki a lehető legteljesebb mértékben, akkor rajtad nem lehet segíteni. Jó, ezt most nem mondom komolyan, mert én se aknáztam ki, meg ez eltart egy ideig. Tehát most csak próbálom valahogy illusztrálni, hogy ne válts irányt, oké? Okay? Tehát attól, hogy nem működött elsőre, próbáld meg másodszor, meg 1544-szer is, meg kérdezd meg valakit, hogy melyiket kell előbb beírni, és hogy mit kell még letölteni, hogy működjön. Mert ez van. Tehát nem, ez nem egy pitiáner ajánlat, ami a sok jó ajánlat mellett megfér, hanem ez minden. A mindenható Isten minden lelki áldásával Krisztusban. És akkor ezt próbálja magyarázni. Tehát most innen indulunk, és ezt mondja tovább. Tehát leleplezi a tervét. Elmondja, hogy oké, elmondom fiúk, hogy mit csináltam. El fogjátok dobni az agyatokat. Ez a tervem, és én véghez viszem. Ez a valóság. Akarod érteni, hogy ez a sok hülyeség, ez a sok őrület, ez a, hogy mi végre van, hogy honnan jövünk, hova tartunk, hogy mi a lényege? Mondom, figyelj, mert Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának. Ezek nagyon fontos szavak. Itt van a mindenható Isten. És az első, ami nekem eszembe jut, az a hörcsök szindróma. Ő jól van a mennyben, boldog és teljes, mi meg az ő aranyhörcsögei vagyunk. Vagy a nyulai. Nekem most vannak nyulaim. Már csak egy. A kettőből egyet elvesztettem. Nem baj. Remélem a másodikat is sikerül valahogy. Oké? Okay? És ez az elképzelésem, hogy Istennek én vagyok az egyik házi nyula. Úgy értem, én vagyok a gond neki. Semmi jó nincs benne, csak büdös, és macera van vele. Ezt nem tudom, miért Pásztor Borcinak mondom. De valahogy így, úgy érzem, nem viccelek. Oké, tehát hogy nem tudom, hogy ezt érted-e. Van egy képünk arról, hogy úgy kellünk Istennek, mint egy púpa hátára. És itt rögtön az első versben mondja, hogy nem. Semmi sincs messzebb az igazságtól, mint ez az elképzelés. Figyelj, te nem a házi nyula vagy Istennek, hanem a fia és a lánya, akit ő akart. Ezt érted? Tehát, hogy amik még mielőtt az egész hajcihő elindult, teremtés, bukás, ördög, bűn, minden, ami... Ő már eleve kiválasztott téged magának. Ezt érted? Isten ül a mennyben, és azt mondja, hogy szeretnék valamit. Valakit. A Rátkai Jancsit. Én akarom a Rátkai Jancsit. És most fölállok, és cselekedni fogok, hogy a Rátkai Jancsi az enyém lehessen. Oké? Okay? Mint amikor egy legény szerelmes. És azt mondja, hogy mindenemet odaadom, azért a leányért. Oké? Okay? És udvarol, és ajándékot vesz, és az idejét adja, és cselekszik, és az élete megváltozik, amikor megházasodnak, és együtt élnek jóban, rosszban, örökre a másik miatt. Oké? Okay? Isten akart téged, ezt érted? Tudom, hogy nem érted. Remélem, hogy elmélkedni fogsz rajta. Remélem, hogy ez nem kerül, csak hogy Isten akar engem tovább, mondd a lényeget. Mondtam, oké, okay? Tehát ha itt abba lehetne hagyni, és ezzel hazamennénk, és ez lenne az elmélkedésed egy hétig, az életed, a világképed megváltozna, és ezzel az életed is. Egy olyan valóságban élsz, ahol mindennek az Ura akar téged. Nem a házi nyula vagy, hanem a lényeg, a sztori. Ezt képzeld el úgy, mint amikor van valami, ami a legfontosabb, és azért, hogy ő neki mindent megadhassa, amit akarsz, teremtesz köré egy valóságot. Ezt érted? A királynak megszületett az örököse, és a király épített egy kastélyt, egy birtokot, játszótérrel, iskolával, mindennel, és annak a közepébe helyezi az örököst. Minden az örökösért van. a figyelme a királynak, a mód, ahogy az országot kormányozza, és minden afelé megy, hogy itt az örökös, az én fiam, akiért az életemet adom, aki tisztel engem, aki egy nap a helyemre áll. Oké? Minden megváltozik. Erről beszél, azt mondja, hogy mert ő benne kiválasztott minket magának már a virág teremtése előtt. Oké, hol választott ki? Krisztusban. És ez az evangéliumról szól. Megint kell, hogy értsd, hogy nem azé, aki fut, és nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Nem tudom, most él 6 milliárd ember a Földön, ugye? 7? Valahol a körül. Ki akar az örökösöm lenni? Jó, ha látnák a valóságot, oké, nem látják, de ha látnák, 7 milliárd kéz fölemelkedne így. Én. Kinek kéne a vagyon? El tudnám rakni. Mint hogy ki akar a lottót nyerni. Á, nem. És a pénz az jól jönne. Tehát... De Isten azt mondja, hogy nem így van. Nem így van. Egyetlen egy módon jöhetsz hozzám. Ez nem egyszerű, ez nem játék. Én a Szent Isten vagyok, aki magasságban és szentségben lakom. Te pedig halálra vagy ítélve, te egy bűnös vagy. Egyetlen egy módon jöhetsz, hogyha azt, amiért ki kéne, hogy végezzelek, el kéne, hogy tapossalak, amiért el kéne, hogy felejtselek örökre, a nevedet se ismerem, azt el kell tüntetni, azzal el kell bánni valahogy. És akarom a Rátkai Jancsit, de meg kéne, hogy öljem. Mert miközben őt akarom, azt, aki ő valójában, ismerem őt, mindaz, amivé lett ebben a világban, az elfogadhatatlan. De ha kicsit metafizikaiak vagyunk, és levesszük a sallangot, akkor igazából itt arról van szó, hogy egy teremtmény és a teremtője soha nem lehet egyívű. Persze ott volt közben a szabad akarat, a bukás, a bűnök, a gonoszság, meg minden, ez a ragozás, de ha az alap gondolatot nézed, akkor hogyan lehetséges az, hogy te és a te, és most nagyon egyszerűsítek, a te gondolatod bármilyen normális kapcsolatban legyen, skizofrénia nélkül. Tehát, hogy nem valaminek itt történnie kell, amitől a semmi valamivé válik. Én a teremtmény, Jézus Krisztus nélkül a semmihez vagyok közelebb, mint a valamihez. Isten oldaláról. Semmi nincs Istenen kívül. Isten kell, hogy bennem legyen ahhoz, hogy én is legyek valami. Kicsit ez most mindegy. De a lényeg, hogy Jézus Krisztus az egyetlen hely, ahol a bűnöm megoldódik, és ahol én valamivé válok, valakivé válok. Ő adta önmagát mindannyiunkért, aki hisz ő benne, annak van örök élete. És akinek ő örök életet adott, annak odaadta a Szent Szellemet is, aki végleg visszafordíthatatlanul és örökre összekeveredett az én szellememmel, elpecsételt engem. Isteni lény vagyok. Helyes ez így? Hát valami ilyesmi, ugye? Na jó. Ezt a Borci nevet. De végül is igen. Oké? Tehát, hogy értsd a Bibliát, ahogy van. Csak próbálok valamit érthetővé tenni. Hogy az, amit Isten ad, az nem akárhol van. Tehát nem kerülhetett ki Jézus Krisztust, és miatta nem kerülhetett ki a keresztet, mert Jézus Krisztust csak a keresztnél kapod meg, ahol ő meghalt helyetted, ahol te meghalsz vele együtt, a régi életedet elveszíted, és megkapod az újat. Galácia 2.20. Ha nem ebben élsz, nem élsz egyáltalán. Ugye te... Keskeny az az út, ami az életre visz, és széles és tágas az az út, amely a halálra. És ez, oké, nyilván szól magáról az evangéliumról, mint arról, hogy hogyan térsz meg, de leginkább szól arról, hogy hogyan éled az életedet. Vagy Jézusban éled az életedet, vagy nem éled. Ezt mondja itt. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Oké. Szentek, fedhetetlenek szeretetben előtte. Legyünk. Hogy hangzik ez? Mit jelent ez neked? Kiválasztott engem, hogy szent és fedhetetlen legyek. Abból a beállítottságból, ami ott van bennem, ez ilyen munkaprogramnak tűnik. Nem annak tűnik? Kiválasztottalak arra, hogy te legyél a mintapéldány, húzzál bele. Szentnek és fedhetetlennek kell lenned előttem. És akkor majd szeretlek. Nem ez van ideírva, de hajlamos vagyok ezt olvasni. Ide az van írva igazából, hogy Isten eldöntötte, hogy engem szenté és fedhetetlenné tesz, azáltal, hogy szeret. A szeretetben szent és fedhetetlen leszek. Ő teszi. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a mindenség ura nyitott egy ajtót Jézus Krisztust, afelé, hogy mindent neked adhasson, és eldöntötte, hogy mindent neked fog adni, hogy szent leszel te, mint személy, és fedhetetlen, tehát nem csak minden a tiéd, de tökéletes is leszel, és ezt ő csinálja. Ez a terv. Mit szólsz ehhez? Ez olyan, mint a legunalmasabb játékok, aminek az elején tudod a végét. Te fogsz nyerni. Lazítsunk. És közben az életet nem így éljük. Kiszúrtad, hogy emiatt ritkán lazítasz? Mert megfeledkezel róla újra meg újra. Megfeledkezel róla újra meg újra, hogy a mindenható Isten egy olyan dolgot csinált, aminek te vagy a főszereplője, te vagy a végső győztese, és az ő kezében ez le van rendezve. Nem tudod elszúrni. Így kéne fölkelned minden reggel, hogy úgy értem, a hamupipőke az egy depressziós rémtörténet. Ez az igazi mese. Tehát úgy értem, hogy én, aki senki leszek, vagyok a Isten örököse, a szemefénye, a kedvence, a szeretetje, a választottja, az életem le van zsírozva, úgy értem, olyan hátszelem van, hogy csoda, hogy a füleim nem állnak így. És Pásztor Borcinak nagyobban, úgy látom egy kicsit. És ezt értitek? Ennek a jelentőségét? Minden le van rendezve. Erre vagyunk kiválasztva. Ez a terv. A terv az, hogy Isten vesz egy rakás embert, egy csomó lúzert, szereti őket, hősöket csinál belőlük magának. És ha úgy gondolod, hogy ezt semmi más nem támasztja alá, akkor csak olvassunk tovább. Előre el is határozta 5. vers, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Okay? Előre elhatározta, hogy nem házi nyúl leszel, hanem a fia és a lánya. Ez is megint az elmélkedés tárgya kell, hogy legyen. Ez nem, úgy értem, tehát, hogy a világképünk egy személytelen, a kegyetlen, teljesítményorientált valóságnak a képe. Amiben reggel fölébredsz, az egy olyan világ, ami olyan, mint egy ilyen nagy cséphadaró, olyan, és jön felé, tudod. És ha elugrasz, túléled, ha nem, akkor annyi. És egy ilyen valóságban ébredsz fel. Az örökösnek, a fiúnak a valósága az nem ilyen, igaz? Képzeld el a király fiát. Az reggel a cséphadaró előtt ébred. Nem. Egy óvod, biztonságos, egy ellenőrzött, egy kontrollált, vagy megvan a hatalma a királynak arra, hogy a gyereke ne cséphadaró előtt ébredjen. Értsd meg, hogy te a király fia, lánya vagy. És ha bár az üzenete a cséphadarónak ott van, és a világ tényleg ilyen, te rólad el van döntve előre, hogy szent és fedhetetlen lesz, hogy külön vagy választva, és hibátlan leszel ebben a valóságban. A fiaivá fogad. Akarata és tetszése szerint. Na most ez is azt hiszem fontos. Hát, megteremtettem az embert, és elszűrta. Gáz van. Arról volt szó eredetileg, hogy dicsőséges lesz a teremtés, hát nem lett az. Mit csináljak, hogy mentsem a nevemet? Hát, kiírtom az emberiséget, de nem, az nem jó, mert akkor az ördög megszól. Megmentem őket. Nagyon nincs kedvem, inkább kiírtanám őket, de ha megmentemmel jobban járok, kényszerből teszem. Ez van ide írva? Nem, nem. Mindezt Isten az akarata, az első terv, A variáció. Sokan azt gondoljuk, hogy egy B variációban élünk épp. Az A variáció édenkert volt, azt ember elszúrta, jött a B variáció. Isten kezéből kicsúsztak a dolgok. De korrigált, és most megint jó felé haladunk, reméljük, hogy több hibát nem követel. Nem, nincs B variációs valóság. Csak A van, ez az eredeti terv, abban élsz, és abban minden úgy történik, ahogy ő akarta, és ahogy tetszett neki. Az akarata és tetszése szerint választott ki téged magának, hogy szent legyél, és fedhetetlen Jézus Krisztusban, és mindezt még a világ teremtése előtt le van zsírozva, ennyi. Isten ránéz a tervre, és azt mondja, yes, isteni alkotás, tökéletes, felesége lesz a fiamnak, a gyülekezet. És 7000 év emberi történelem körülbelül, erre satszolunk. És meg lesz. És lesz egy nemzet, királyi papság, akik az én tulajdonba vett népem, akik olyanok, mint én, akikben benne vagyok, és akik én bennem, akik az örököseim, akik igazából olyanok, mint apának a fia, vőlegénynek a menyasszonya, férnek a felesége, fejnek a teste. Az én népem, akik a legközelebb vannak hozzám. Isten, nem is tudom, elmélkedni kell ezzel, hogy megértsd ezeket a fogalmakat. Tehát, hogy mi ez? Tehát úgy értem, ez valami, ez több annál csak, mint hogy van a király, és lakhattok itt adófizetést, tessék. Nem, itt ez valami őrület van. Itt mintha Isten behozott volna magába, és önmagát rajtunk keresztül akarná kiterjeszteni. Nem? Valami ilyesmi. Nehéz ezt érteni. Ragaszkodjunk az íráshoz, de ahogy nézed ezeket a verseket, Isten feszegeti az érthető és az elképzelhető határait a fejedben. De nem a cséphadaró előtt ébredsz, az egyszer biztos, ahol a vak szerencse és a véletlen határozza meg, hogy lesz-e belőled valami, vagy sem. Eleve el van rendelve minden, és a te javadra Isten akarata és tetszése szerint Isten ránéz a valóságra, és azt mondja, hogy jó. Nem a bukás benne és a bűn, de az, amivé én teszem, ahonnan ez indult, és ahova én viszem, az, aminek én akartam. Oké? 6. vers. Akarata és tetszése szerint, hogy, és itt jön a mi feladatunk, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Mi ez az egész, amiről eddig beszéltem? És itt befejezzük. Ezért te mit tettél? Úgy értem, mi az, amit te tettél azért, hogy ennek a projektnek része legyél? Melyik részét dolgoztad ki a projektnek te? Melyik részért vagy te felelős? Semmelyik. Semmelyik. Elfogadni az üdvösséget, így van. Tehát ugye, aki hisz, Jézus Krisztus, ő benne, ez a pont, ugye? Benne vagy nem? Mert ő benne választott ki magának. Ez a te részed. Krisztuson belül vagy kívül? Hiszek benne, vagy nem? Ennyi. De azon kívül minden kegyelem. Kegyelem, azaz meg nem érdemelt ajándék. Kárisz, jó tétemény, amely az ajándékozó jelleméből fakad, és nem a megajándékozott jelleméből. És mi a dolgunk? Hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. Az ő kegyelme dicsőséges? Ámulatos? Ahogy látod ezt a képet, azt mondod, hogy hihetetlen. Hogy értem, hihetetlen. Lesz egy nemzet, amely az örök korok korain át arról fog beszélni, hogy Isten milyen végtelenül jó. Hogy fog róla beszélni? Hát úgy, hogy van. Hogy értem, az angyalok oldalba fogják bökni egymást, nézd meg, ott van egy szent. Azt a mindenit. Pedig én láttam, amikor még alkoholista volt. Az most király. És azt tudom, hogy ő nem tett érte semmit. Ott voltam végig. Isten fogta őt, örökbe fogadta, felnevelte, kiszerette a bűneiből, és most, amikor beszélek vele, olyan, mintha Istennel beszélnék. Isten van ott benne. Ámulatos, a mi Istenünk ámulatos. Mit csinál? kis József alkoholista. Éppen dicsőíti az örök korok korain át Isten dicsőséges kegyelmét. Isten megmunkált, és amikor a mesterművet leteszed, és valaki ránéz, azt mondja, hogy hihetetlen, gyönyörű, az alkotó mennyire dicsőséges. Úgyhogy mi a dolgod emberként? Hogy magasztaljuk, olvasom inkább, 6. vers, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Oké? Megkaptunk mindent ajándékba, Krisztusban. És mi ezt magasztaljuk. Mi a legnagyobb gáz, amit emberként tehetsz? Ez alapján. Tagadni a kegyelmet. Nem forradalmat csinálni. Megmaradni a taposómolomban, és azt mondani, hogy ó, Isten kegyelme, az egy klassz dolog, de a nagyját nekem kell megcsinálnom, meg kell dolgoznom érte. Az élet nem olyan egyszerű, oké, segíts magadon, és Isten is megsegít. Persze, ő jó fej, megmondta a szabályokat, 10 parancsolat, meg minden, igyekszem betartani, de egy kicsit magammal is kell törődnöm. Ez a legszégyenletesebb ebben a valóságban. Mert ez pont az ellenkezője annak, ami és aki Isten, és ami az ő terve. Az ő terve az, hogy mindent ajándékba adjon. Hogy ővé legyen a dicsőség. És te ezt felismerd, és megtedd azt, ami ennek a felismerésnek egyenes következménye, mégpedig az, hogy elfogadod az ajándékot, és megnyugszol benne. A szellemiség gyümölcse a nyugalom, a békesség. Az, hogy felismerem, hogy minden le van zsírozva, és ha minden le van zsírozva, akkor én mit csinálja? Ugye te csinálom, amit esetleg mondasz, de bamba arccal vigyorgok elsősorban. Örülök. Békém van. Egy picit leülök. És ülve maradok. Mert lehet. Ugye nem kiderült, hogy lehet. A valóság nem egy cséphadaró, ami elől menekülnöm kell, hanem a valóság, a mindenható, teremtő Isten valósága, aki megajándékozott minket az ő kegyelmével Jézus Krisztusban. Sanyi, de miért nem látszik ez a gazdasági válságban? Miért nem látszik ez abban, hogy egy kicsit több lé van a zsebemben? Miért nem látszik ez abban, hogy a nem tudom kicsoda az életemben megváltozna? Ez pont abban látszik. Pont az alázatos és a megtört az, aki elkezd úgy odafigyelni Istenre, ahogy a gazdag és jól lakott soha. Isten, amikor fel akarja emelni a fejünket, hogy végre lássuk ezt a hihetetlen valóságot, akkor néha, szinte mindig, szorítania kell minket. Mert nem tudom, hogy miért működünk ilyen ostobán. Én ezt utálom, mert ha nem így működnék, Istennek nem kéne szorítania. Ha simogatásra egyre jobban koncentrálnék rá, akkor nem kéne, hogy ne simogasson. A baj az, hogy simogatásra megfeledkezem róla. A megtört, tudod, alázatos imák egy reggeli szevaszra rövidülnek. És a kapcsolat nincs. És az összpontosítás nincs. És a világ dolgaival vagyok elfoglalva. Nem vagyok én rossz ember. Nem vagyok én rossz keresztény. Csak nincs időm erre az egészre. De amikor minden tönkre megy, amikor ahova nyúlok, semmi sem működik, akkor mégiscsak szakítok egy kis időt erre az egészre. És ott a nyeresség, itt az élet. Bárcsak meg lenne az a bölcsességünk, hogy amikor a dolgok elkezdenek jól menni, hogy amikor az élet elkezd úgy működni, hogy Isten szeretné, akkor ne feledkeznénk meg róla, hanem egyre szorosabban, egyre inkább fognánk őt, és egyre többet akarnánk belőle, hogy ne kelljen újra meg újra fenyítéssel, azzal, amit ő nem szeret, újra meg újra visszaédesgetni, vagy kergetni magához. Itt fejezzük be ma reggel. Bárcsak olyan emberek lennénk, mint az első Zsoltár embere, boldog emberek, bárcsak éjjel-nappal az Úr törvényén elmélkednénk. És akkor minden sikerülne, amit teszünk. bárcsak így élnénk. Hát de nem lehet, mert taposni kell a vizet. Erről beszéltünk múlt héten. Állítsuk meg, szálljunk ki, hagyjuk abba a taposást, nincs értelme. Miért csinálnám tovább azt, amiről már tudom, hogy nincs értelme csinálni? Ne csináld. Általában szabad ember vagy. Öngyilkos is lehetsz. És hogyha ezt megteheted, akkor miért ne tehetnél meg egy kisebb dolgot? Miért nem mondhatnál nemet a parancsolgatásra? Ugorj, ugorj, ne gondolkozz. Csináld, csináld egész nap, 24 órát. Ne lazíts. De lazítok. Hogy mered? Hát mit, hogy merem? Hát csak úgy, hogy nem lazítani fogok. Na de a számlák, na de a pénz, na de a család, na de minden. És na de Isten. És egy őrületben élünk, én tudom, és nem vagyok cinikus. Hát azért beszélek róla, mert én is benne élek. Százszor megcsinálom azt, amit mondom, hogy ne csináljátok meg. Azért mondom százszor, mert újra meg újra. Jogosnak érzem, hogy el kéne mondani. De akkor is igaz. Állítsátok meg, és szálljatok ki. És Istennek van hatalma arra, hogy kiárassza rátok ránk a bőségét. És ez a bizonyságom igazából. Ha hajlandó vagyok nem nézni a számokra, akkor az egyetlen beszámolom az elmúlt 15 évemről az lenne, hogy folyamatosan áldott voltam. Egy perc nem volt, ahol Isten elfordult volna tőlem. Egy perc sem az elmúlt 15 évben. Az lehet, hogy az elmúlt 15 év bizonyos szakaszait én nagyon rosszul éltem meg, de annak semmi köze nem volt a tényleges valósághoz. Csak az én képemhez volt köze a valóságról. És erről szól a harc. Az ördög megpróbálja a képet a valóságról a maga képére fordítani, Isten meg igyekszik a magáéra. Úgyhogy te választasz, hogy melyikkel élsz. Te döntöd el, hogy min elmélkedsz. Te döntöd el, hogy mennyit szaladsz, és mennyit állsz. És hogy amikor állsz, mind gondolkozol. Jó, és ez legyen közted és Isten között. Kinek mi köze hozzá? Semmi. De közted és Isten között ez nagy dolog. Úgyhogy ámen, mondjuk egy imát, és menjünk haza. Nem, dolgozni, tudom. Igen. Atyánk, csak köszönjük neked ezt a hihetetlen kijelentést, és add, hogy értsük, add, hogy lássuk, add, hogy megmaradjunk benne, hogy tényleg ez legyen az elmélkedésünk, és a világképünk ehhez igazodjon hozzá, hogy merészek legyünk, arrogánsak, hogy őrültek legyünk, bízva ebben a hihetetlen biztonságban. És merjünk nemet mondani az űzésre, a hajtásra, merjünk nemet mondani az őrületre. Mert ha a világon múlik, akkor addig dolgozol, amíg bele nem dög lesz, és ez nem is fog sokáig tartani. De ha Istenem múlik, akkor csak egyszerűen kiszállsz, és bár korán kelünk, és későn fekszünk, álmunkban kapunk eleget. Álmunkban kapunk eleget. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még nem ismeri Jézus Krisztust, mint a személyes megváltóját, akkor talán épp itt van az ideje, hogy megismerje őt. Nagyon egyszerű, csak el kell őt fogadnod, mint magát az ajándékot. Ő az ajándék. Ő benne kaptunk meg mindent. Úgyhogy csak fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ő meghalt a bűneidért, és csak egyszerűen el kell ezt fogadnod. Azt kell mondanod, hogy köszönöm, mint egy ajándékkal. Köszönöm. És örök életed van. Úgyhogy mondd ezt, elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Adj nekem örök életet, bocsáss meg a bűneimet, és vezess végig ezen az életen, bőségben, áldásban. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.